hogyan tartatja tisztán életútját az ifjú, úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vitkezzem ellened. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 240. dicséretet keressük ki énekes könyvünkből. 240. számú dicséretet keressük ki énekes könyvünkből. A legelső versét fennállva énekeljük 240-es énekünknek. Így kezdődik a 240-es dicséret első verse. Úrunk, így szemeljünk, ti az Úrra nézzetek. A mi bőti Isten tiszteletünknek és együtt létünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet a mai bőti Isten tiszteletünkön a római levélből olvasok, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, annak a legelső fejezetéből, a 8. verstől kezdődően a 15. versig bezáró szakaszt. Tehát római levél első fejezete, 8. verstől a 15. versig terjedő igerészt olvasom. Pál apostol mondja: Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek által, meg az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak is adósa vagyok, ezért igyekszem olyan szenvedélyesen arra, hogy nektek is, akik Rómában vagytok, hirdessem az evangéliumot. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Csendesedjünk el helyünkön maradva és imádkozzunk. Vágyunk Istenünk, bőjtben még inkább figyelni te reád, amikor te készítesz alkalmakat arra, hogy szívünket szólítgasd, amikor te közeledsz felénk, és te hirdeted, hogy aki eljövendő, eljön hamar és nem késik, hadd várjon téged a mi szívünk, hadd készüljön minden nap a mi egész lényünk és lelkünk legbelső része is, arra, hogy veled találkozzunk, arra, hogy bennünk kiformálhasd azt a lelkületet, amit te akarsz munkálni, valóban átformáltassunk azzá, akit te akarsz bennünk találni, látni. Bocsásd meg, amikor nem rád figyeltünk. Bocsásd meg, Urunk, amikor ennek a világnak a hangjaira, szavára, csábító, tévútra vezető dallamára figyeltünk, és bocsásd meg nekünk, amikor szívünk nem volt kész, amikor te hívtál, süket füleket találtál mi bennünk, amikor megszólítottál. Közönösen, vagy netán ellenségesen haladtunk el melletted, amikor kitárt karokkal bennünket akartál megölelni. Urunk, olyan kemény tud lenni az, ami szívünk, olyan kemény tud lenni mindarra a csodára, aki te vagy, könyörülj rajtunk. A te szereteted emésze porrá ami szívünknek a kőkeménységét, zúzza össze bennünk a gonoszságot, szüntesse meg a lelki süketséget, ne süketen, hanem halló lelki fülekkel figyeljünk te rád. Nyisd el a mi szemeinket is, Urunk, hogy megláthassuk, hogy te csodálatos Isten vagy, csodálatos a te szavad, életet adó, megmentő szó az, életünket tanácsoló szó az, és ha arra figyelünk, akkor bizony igéd által szabadítod ki lábainkat a sátán csapdáiból. Magasztalunk, hogy jól sokszor ezt megtetted, és bocsáss meg, amikor mi magunk választottuk a gonosz utat, és belementünk dolgokba, amiben nem lett volna szabad. Adj nekünk engedelmes szívet, téged szerető lelkületet. Taníts, Urunk, a te utaidra, hogy ösvényeiden járjunk. Hadd hozzuk eléd betegjeinket, szenvedőket, Urunk. Kórházban levő testvéreinkért könyörgünk, akik fájdalmak között sokszor nagy testi-lelki nyomorúságban kínlódnak. Légy ott velük a mélységben. Vedd őket vállaidra, hogy az ő terheiket te hordozd. Gyógyíts meg őket, áld meg őket, Urunk. Hadd bízzuk rád a gyászoló szívű családokat is, akik ezen a héten elvesztették szeretteiket, és jövő héten majd meg fognak állni a ravatalnál, könyörülj rajtuk. Hadd találjanak nálad békességre, vigasztalásra, az örök élet reménységével és élő hittel ajándékozz meg mindnyájukat. Bennünket pedig taníts a te igéden keresztül, és ne engedd, hogy a mi szívünk kemény maradjon, hanem meghalljuk és befogadjuk, amit nekünk mondasz. Amen. Kedves testvérek, ének szóval készülődjünk az ige hirdetéséhez. mégpedig a 170-es dicséretet énekeljük, a 170-es dicséretet keressük ki énekes könyvünkből, a 170-es énekünk a 210-es dallamára énekelhető, és így kezdődik a 170-es énekünk, jövel ó áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet. Tételem alapígéje írva található a Zsoltárok könyvének a 118. fejezetében, tehát a 118. Zsoltárból olvasok egy fél verset, a 26. vers első felét. Tehát Zsoltárok könyve 118-as fejezet és a 26. vers A részét olvasom. Áldott, aki az Úr nevében jön. Még egyszer olvasom. Áldott, aki az Úr nevében jön. Kedves testvérek, az Úr Jézusnak a földi életét végig nézzük, és az evangéliumok beszámolóit figyelmesen olvassuk, akkor az az erős bizonyossága lesz az embernek, hogy Jézus Krisztusnak a földi életét, az útjait egy különleges mennyei terv hatotta át. De olyan erősen áthatotta, hogy különös kifejezésekkel illeti a Szentírás ennek a tervnek a nyilvánvalóságát, a samáriai asszonnyal való találkozás történetében ezt olvassuk, nem véletlenül, hogy Jézusnak Samárián kellett pedig átmennie. Nem azért kellett átmennie, mert arra vitt az út Jeruzsálembe, sokkal inkább azért kellett, mert az atya azt akarta, hogy Jézus az ő fia arra menjen, találkozzon avval a rovott múltú asszonnyal, és ebben a találkozásban megmentődjön ez az asszony, meggyógyuljon, kegyelmet nyerjen, újjá legyen az ő szíve és az élete. Rengeteg ilyen találkozással olvasunk Jézus földi életében. Áthalad Jerikón, két emberrel találkozik, akinek újjá lesz az élete. Jerikó kapujában a vak Bartimeus, bent Jerikóban Zákeussal pedig a fővámszedővel. De ugyanígy a gadarai ördöngőssel való találkozása és egy mennyei terv része, Jézus áthajózik egy hatalmas tavon a gadaraiak földjére, hogy azt az egy ördöngőst megszabadítsa a sátánnak a hatalmából. A mai címünk így hangzik, hogy találkozások Isten akarata szerint. Találkozások Isten akarata szerint. Pál apostolnak a római leveléből olvastam néhány megható sort, egy levélnek a sorai, és mégis olyan tanulságosak, amikor Pál szívébe tekintünk, és meglátjuk, hogy milyen is az Istentől rendelt találkozás. Milyen az a találkozás, ami Isten szerint való, mik előzik meg, mi és hogyan kell, hogy történjen, és milyen gyümölcsök jelentkeznek a találkozás után. Amikor ezt olvastam a héten, hogy meghatódott a lelkem, hogy Pál apostolnak a szíve annyira vágyott találkozni a rómabeli hívőkkel. Csak hallott róluk. Nem ismerte őket még személyesen. Hallott egy keresztény gyülekezetről, akik Rómában vannak. Hallott egy olyan gyülekezetről, akik a pogányság fellegvárában megőrizték az ő hitüket, és megtöltődött a szíve avval a vágyal, hogy hadd tudjak elmenni hozzájuk. Úgy szeretnék velük találkozni, látni őket, megismerni őket, áldásul lenni számukra. Olyan döbbenet, ahogy leírja, hogy imádkozom minden nap az Úrhoz, hogy már Isten akaratából hadd tudjak elmenni hozzátok, hadd találkozzunk. imádkozik ezért. Világosan látja azt a célt, hogy ennek a találkozásnak mi a mennyei célja, rendeltetése, milyen okból kell, hogy megtörténjen, olyan megható ez az egész. Példa előttünk Pál apostolnak minden gondolata, amit ír itt a római levélben erről a témáról. Találkozások Isten akarata szerint. Kicsit gondolj bele, testvér, hogy földi életünk során mennyi-mennyi találkozásban van részünk. Fel sem tudjuk sorolni, elvész a memóriánkból az a rengeteg találkozás, mert minden nap találkozunk néhány tucat emberrel, ismerősökkel, ismeretlenekkel, a boltban találkozol valakivel, akitől rendeled a szalámit, vagy kéred a kenyeret a pult mögül, annyi mindenkivel találkozunk. Sokszor autóból intünk egymásnak találkozások, de sok-sok találkozásból hiányzik mindaz, amiről Pál beszél. Sok találkozást nem előzi meg imádság. Sok találkozás ér bennünket felkészületlenül. Sok találkozásnak nincsen meg a célja, mennyei célja, és annak a világos látása, hogyha nincsen meg a célja, nincsen a mennyei tervben része ennek a találkozásnak, akkor rám néz, az veszélyes lehet. Veszélyes lehet, gondold el, hogy mennyi találkozásod volt a te életedben mindeddig, mennyi volt belőlük, amely javadra vált, és mennyi olyan találkozásod volt, amelyről utólag úgy vélekedsz, hogy bár soha meg ne történt volna. Nem mindegy, hogy mivé lesz egy találkozás, vagy te magad mivé leszel egy találkozás után. Elbuktatott bűnössé, elgáncsolt hívővé, vagy pedig megáldott hívő emberré. Nézzük meg, hogy mit tanulhatunk Páltól. Nézzük meg a római levélben azt a pár sort, amit felolvastam, hogy mit tanít az Istentől rendelt találkozásról. Az első tanulságunk, ő ezt imádságban kéri. Azt olvastuk, hogy kérem az Urat, hogy egyszer már el tudjak menni hozzátok, mert szeretnélek látni benneteket. Egy szóval azt lehetne mondani, hogy oka van, mennyei oka kell, hogy legyen egy Istentől rendelt találkozásnak. Oka. Egyszer már el tudjak menni hozzátok. Hadd lássalak benneteket. Ennek a találkozásnak az oka egy nagyon-nagyon tiszta szeretet. Egy tiszta szeretet. Mennyi olyan találkozás van a világban, amikor nem a szeretet vezéli, hanem valami önös érdek, valami hátsó szándék, nem a másikra vagyunk kíváncsiak, hanem kell valami a másiktól. Pál apostol semmit nem akar elvenni a római testvérektől. Nem akar őket kifosztani. Nincs semmi hátsó szándéka, hogy akkor a saját renoméját építgesse a római gyülekezet előtt is. Nem. Ő szeretetből akar menni, hogy megismerje azokat a hívőket is. Pálnak a vágyódása végtelen tiszta indítatásból származik. A második tanulság, hogy célja is legyen ennek a találkozásnak. Nem csak oka, célja is legyen. Azt mondja, hogy adjak nektek lelki ajándékot, tudnélik, hogy egymás hitáltal erősödjünk, én is a tietek által, és ti is az enyém által. Nem különös, hogy milyen célt fogalmaz meg Pál apostol? Valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, egymás hitáltal megerősödjünk, én is a tietek által, és ti is az enyém által. Mennyei cél, hogy a másik javára lenni és ajándékára lenni. Nem különös dolog ez. És Pál apostol itt nem úgy írja le önmagát, hogy na, ő a profi hívő, ő a valaki, aki megy és ő az, aki ad, mert ő tud adni, hanem beteszi magát alázatosan egy sorral gyülekezett tagjai közé, és azt mondja, hogy egymás hitáltal erősödjünk. Én is a tietek által, és ti is az enyém által. Ajándékára így lehetsz a másiknak, hogyha nem fellülről, nem ilyen übermens lelkülettel dirigálva, vagy hogy te úgyis jobban tudod, meg előbbre tartasz, meg nagyobb valaki vagy a másiknál, hanem ugyanolyan alázatosan a másikat különbnek tartva magadnál mész hozzá, mennyei okkal, mennyei céllal, és válsz ajándékává, áldásul azoknak, akikkel te találkozol. Az apostoli leveleket olvassátok, akkor döbbenetes, hogy mi, akiket így nagyon nagy becsben tartunk, és akár a római egyház hihetetlenül nagy szertartással boldoggá avat, szenté avat egy-egy apostolt, vagy komolyabb hívőt az egyház történetben. Nézzétek meg, hogy ezek hogyan viselkedtek. Péter apostol úgy írja a levelében, hogy én a presbiter társ, és Krisztus szenvedésének tanúja. Nem azt mondja, hogy én az első, az apostol, a legnagyobb, nem. Én a presbiter társ. Társatok a szenvedésben, társatok a tanúságtételben, aki én is Krisztus szenvedésének a tanúja voltam, ott a többiekkel együtt, veletek együtt, így beszél magáról. Itt Pál apostol is azt mondja, hogy én is akarok erősödni a te hited által, és vágyom, hogy az én hitem a te életednek áldására legyen. Van-e mennyei célja a mi találkozásainknak? Bennünk van ez a gondolat, hogy a másik javára legyél. Áldásul légy! A harmadik tanulsága, hogy megelőzi a találkozást a rákészülés. Megelőzi a találkozást a rákészülés. Imádság érte már sokkal korábban. Olyan hány ember kell úgy fel, hogy a reggeli csendességben azért imádkozzon, hogy Uram, te tudod, hogy ma kikkel fogok találkozni. Te igazítsd az én lábaimat a békesség útjára. Nehogy a találkozások romlásomra legyenek. Sőt, nehogy én legyek valakinek romlására. Tarts meg, Uram, hogy áldásul legyek másnak, hogy a találkozások megmaradjanak a te gondolataid között, és nehogy én sodortassam el vétekbe, nehogy elvigyen az, akivel találkozom. Megelőzi a rákészülést a találkozás. Imádkozik érte Pál apostol minden nap buzgón. Kétféle találkozás van, van az előre elkészített, meg a spontán találkozás. Az előre elkészítettnél is lehet kettő fajta, az Istentől elkészített, meg a sátántól elkészített. Jaj nekünk, hogyha készületlenül ér egy sátántól elkészített találkozás. De jaj nekünk akkor is, egy Istentől készített találkozás ér felkészületlenül bennünket. És Isten használni akarna, eszközévé akarna tenni, de te nem készültél fel rá, nem imádkoztál rá, nem vagy kész rá a lelkedben. Megelőzi-e a te életed találkozásait imádság, óvatosság, Isten félelem, lábaidat, hogy milyen ösvényre te teszed, igazi bölcsességgel teszed-e útjaidban, lábaidat egymás után, lelkileg értve ezeket. A negyedik tanulság az az indítatás és indulat, ami Pál apostolban van. Azt mondja a kicsiny felolvasott szakasznak a végén, a 14. 15. versben, hogy én mindenkinek adósa vagyok. Görögöknek és barbároknak mindenkinek adósa vagyok, hogy hirdessem az Isten evangéliumát. Egy döbbenetes hozzáállás. Pál apostol így tekint önmagára, hogy én adósa vagyok annak, akivel találkozom. És meg kell adnom az adósságot. El kell neki mondanom, hogy én már ismerem a megváltót. Tudom, hogy lehet örök élete a másiknak. Tudom a kegyelem forrását, és ezt elmondom másnak. John Wesley, a metodista prédikátor azt írta a naplójában a megtéréséről, hogy percek alatt, amikor átadta a szívét az Úr Jézusnak, annyira megtelt avval a vágyal, hogy kiszaladjon az utcára, és mindenkinek elmondja, hogy megtalálta a Mesiást, és örök élete lett, mert elfogadta a szívében Jézust. Azt mondta, így írta a naplójában, hogy olyan vágy volt ez bennem, amely percekkel korábban még abszolút nem volt benne a szívem. Mindenkinek adósa vagyok, mondja Pál, hogy hirdessem az evangéliumot. Mondd testvér, neked hány olyan találkozásod volt, amikor beszélhettél volna az igéről. Te voltál a hívő, a másik volt a nem hívő, de nem te lettél áldásul a másiknak. Nem te beszéltél tanúságtétellel Krisztusról, hanem téged buktatott el a másik. Óvatlan voltál, istenfélelem nélkül, bölcstelen voltál, és hagytad, hogy a sátán kezébe vegye az egész találkozást és a kimenetelt. Indítatás, indulat. Tudsz te arról, hogy adósa vagy mindenkinek? Ha ismered az evangéliumot, adósa vagy mindenkinek. Ha a szíved Jézusé, adósa vagy mindenkinek. Ha tudod, hol lehet bűnbocsánatot találni, hogy Jézus Krisztus kereszténél az ő váltságában, adósa vagy mindenkinek. Luther Márton így mondja el, magyarázza az evangéliumot, hogy az egyik koldus megmutatja a másik koldusnak, hogy hol található élelem. Gyönyörű kép. Kegyelemből élünk. Koldusok vagyunk Isten előtt. De ő kinyitja az ő kegyelem tárházát, és megelégíti a te kegyelemre szomjúhozó lelkedet. De ezzel adóssá tett, hogy a többi szomjúhozó koldusnak, aki még éhezik a kegyelemre, és Isten szeretetére éhezik, annak te elmondod, hogy hol találhatja meg ezt a forrást. Hol találhatja meg az Isten szeretetét? Hogy Jézusnál van a kegyelem és bűneinek a bocsánata. Hogy ott van az örök élet. Az ötödik tanulság, hogy kinek a nevében mész a találkozásokra. Különös kérdés, ez a régi világban fontos volt. Ha ment egy követ, egy király küldött egy követet, letár az udvar tartásának a legutolsó emberét, egy lovász fiút, akinek a társadalmi rangja talán a legalacsonyabb volt, de a király nevében ment, akkor azt olyan tisztelettel fogadták a másik király udvarba, mint azt a királyt fogadták volna. Kinek a nevébe mész? Ez régen fontos volt, ma már a mi társadalunkban ez olyan elsikkadt dolog, de beszél erről a Biblia. Azt mondja Jézus az Antikrisztusról majd, aki meg fog jelenni, hogy ő a saját nevében fog jönni. Tehát lesz majd valaki, majd nézni fogjuk a televízióban az ő fellépését, és ezt fogja mondani, hogy én a magam nevében jöttem, nem másnak a nevében, magam nevében jöttem, így meg úgy meg amúgy akarok segíteni, ő a maga nevében jön, és befogadjuk majd. Azt olvasjuk a Zsoltárok 118.26-ban, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Mennyire vettük ezt komolyan, hogy áldott, aki az Úr nevében jön? Ezt az igét idézték a tanítványok, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, virágvasárnapon. Hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Jézus a mennyei Atya nevében jött, és hozta az Atya szeretetét, az Atya felénk nyújtó jobbját, irgalmasságát, de ó sok embernek nem kellett az Atya jobbja. Nem kellett az Atya szeretete. Nem kellett az, aki az Úr nevében jött, nem kellett az áldott, és nem kellett az áldás. Kinek a nevében mész a találkozásokra? Tudod-e, testvér, hogy áldott, aki az Úr nevében jön, de aki nem az Úr nevében jön, az átkozott. Bárcsak így tekintettünk volna sok találkozásunkon, akkor első pillanatban felismerjük, hogy egy istentelen, hitetlen emberrel van dolgunk. Egy tisztátalan emberrel van dolgunk. Egy tolvajjal vagy hazuggal van dolgunk. Az az élet még átkozott. Nem az Úr nevében jött. Nem az Úr nevében találkozott veled. Más küldte őt. Idegen, tisztátalan hatalom. És te nem úgy kezelted, hogy ő átkozott. Szeretettel kell közeledni az ilyen ember felé az evangéliummal, de nem mással. Lenyúlni a szenvedőért, a megkötözöttért, ha elfogadja, de látni azt, hogy aki még nincs az Úrban, az átkozott. Júdás levelének a végén egy különös dolog van, azt mondja Júdás, hogy könyörüljetek azokon, akik kételkednek, akik nem hisznek, másokon is könyörüljetek, de utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Nem különös? Júdás apostol érzi, hogy azoknak az embereknek, akik Isten nélkül élnek, bűnben, fertőben, hazugságban, parázasságban, az egész lényük tisztátalan. Még a ruhájukat is beszennyezte a bűn. Könyörülj rajta, ha tudsz, ha engedi, ha fogékony az igére. de nehogy az ő tisztátalansága téged illessen, nehogy az ő keze bűnével téged érintsen, nehogy téged tegyen ő tisztátalanná. Nem így kell könyörülni a másikon, hanem Jézus szeretetével, tisztaságával. Van Dél-Amerikában egy különös pókfajta, a biológusok búvárpóknak hívják, döbbenetes a póknak a tulajdonsága, a teste körül egy buborékot, levegő buborékot tud tartani, a nagyon kicsike kis testén levő szőrök által, és mindegy kis búvár harang van a teste körül ez a buborék, és le tud menni a tónak a fenekére, és sok órát el tudod tölteni a kis buborékjával, onnan veszi ugye a levegőt, amikor kezd elfogyni az oxigénje, akkor ez a búvárpók feljön a víztetejére, ki is tud mászni gyönyörűen a partra, vesz levegőt, aztán ugye az újabb buborékkal le tud merülni, és megfigyelték a biológusok, hogy ez a búvárpók, amikor kijön a partra, olyan száraz a teste, meg nem mondaná senki, hogy hát most jött ki a vízből. Tökéletesen száraz. Ez a kis búvárpók, ez arra tanít bennünket, hogy keresztényként így kellene élned a téged körülvevő tisztátalan világban. Itt élünk, nem tudunk kiszaladni a világból, azt nem tudod megcsinálni, hogy egy hazuggal se találkozz, hogy egy tisztátalan emberrel se beszéljél sohasem, nem tudod megtenni, de legyél ilyen, mint a búvárpók a vízben, hogy vegyen körül téged Jézus békessége, igéjének hatalma. Az ő szent lelkének megőrző kegyelme várként legyen ott, hogy amikor kilépsz ebből a világból majd Jézus elé, akkor te olyan tiszta legyél a világ szennyétől, mint ahogy a búvárpók mentes minden nedvességtől. Így élsz-e, testvér? Vagy hagyod-e, hogy téged beszennyezzen a körülötted levő világ a sok-sok találkozás által? Vagy te keresztjén búvárpók vagy itt a világban, aki őrzi a tisztaságát, akit nem illethet az ördög és nem illethet a gonosz, mert megőrzi a fehér ruhát, amit Jézustól kapott. Áldott, aki jön az Úrnak nevében. Ha te találkozol valakivel, az Úr nevében találkozz. Az ő nevében menj utadra, találkozásokra. És áldás leszel, és áldott lesz az a találkozás is. A hatodik tanulság, hogy kinek az eszközeivé leszünk a találkozásokkor. Tudatlanul, de eszközeivé lehetünk Istennek is, meg a sátánnak is. Vajon áldás leszel, vagy átok leszel valakinek az életében? Te segíted őt jóra, vagy te buktatod el? Rontottál-e már meg életeket? Szíveket, raboltál-e ki már életeket, bármilyen területen, akár csak érzelmileg, mivé lesz a mi életünk, kinek az eszközeivé leszünk. És a hetedik tanulság, hogy vajon milyen hatást gyakorolunk azokra, akikkel találkozunk. Hatást gyakorolni valakire. Pál apostol, akivel találkozott, legtöbbször megváltozott annak az élete. Nem mindenki lett hívővé mellette. Nem Pálon múlik. De ő az adósságát törlesztette. Mindenkinek hirdette az igét. Amikor a börtönbe zárták, akkor azt írja, akár a Filippi levél elején, hogy ismert élet az egész testőrségben is, hogy én Krisztusért viselem a bilincseimet. Azok a kemény római légionáriusok, akik a börtön őrzésével voltak megbízva, hallottak az evangéliumról. És megismertek valakit, akiről kiderült, hogy ez nem egy közönséges börtöntöltelék, nem lopott, nem csalt, hanem ő hirdetett királyt, és őt ezért zárták be. Milyen hatást gyakorolunk a körülöttünk levőre? Milyen hatást gyakorolsz arra, akivel te találkozol, akivel együtt élsz, milyen hatást gyakorolsz a környezetedre, a munkahelyeden, a családodban, kit kap benned a barátod, az ismerősöd, a családtagod, milyen hatással vagyunk másokra. Csodálatos bibliai találkozásokat tudunk említeni Csak néhány példa a Bibliából, mondtam már a samáriai asszonnyal való találkozását az Úr Jézusnak. Ment Jézus és megtalálta annak a megkeseredett boldogtalan asszonynak a lelkét, és megmentette azt a kárhozattól. Aztán ment Jézus egyszer, és szembe jött vele ugye egy gyászmenet, a naini ifjút vitték a koporsóba, aki az egyetlen gyermeke és családtagja volt egy özvegy édesanyának, feltámasztja a halálból, és visszaadja az anyjának. Micsoda áldott találkozás, életet hozó találkozás. Pál apostol megy Lisztrába, és találkozik Timóteussal, egy zsidó asszonynak és egy görög apának a gyermekével. Meglátja benne azt, hogy őt Isten munkásnak hívta el, és maga mellé veszi, és viszi tovább a missziói utakra. Áldott találkozás ez. Istentől készített találkozás. De vannak átkozott találkozások is. Amikor Áháb király találkozik a Szidóni királynéval, Jezábellel, és feleségül veszi, átkozott a találkozás. Átkozott lesz a házasságuk és életük hatása Izrael népére. Jezábel, aki megöleti az Úr prófétáit, aki az Isten hitet ki akarja írtani Izraelből, és majdnem sikerül neki. Átkozott találkozás. Amikor Dávid menekül Saul király elől, és a nóbi papoktól kér kenyeret, és odaadja neki, ugye a főpap a szent kenyerekből tud csak adni, meg odaadja neki Góliát kardját, és megy tovább Dávid. Ott van az edómi Dóég is. Egy gonosz ember Saul király udvarából. Ő árulja be a nóbi papokat, megy Saul, és az edómi Dóéggel megöleti az összes nóbi papot családostól. Átkozott találkozás. Sok-sok gonoszság, ami a sátántól indult, mennyi-mennyi eszközét küldi, és küldte ellened is, és kellett volna bölcsességben, óvatosságban, istenfélelemben, világosságban járnod, hogy a találkozások ne legyenek a sátántól való találkozásokká. Kérdéseket is tesz fel ez az ige. Kérdéseket nekünk. Mennyi találkozás volt már a te életedben is, gondolj az iskoláidra, gondolj az utazásokra, gondolj társasági helyekre, gondolj a rokonságodra. Mennyi volt ezekből a találkozásokból áldott, és mennyi volt ezekből a találkozásokból átkozott? Mennyi volt belőle csodálatos hatású számodra, és mennyi volt belőle bűnbe ejtő, elbuktató számodra? Mennyire vagy sodorható testvér a találkozásokkal? Ezt mindig megkérdezi Isten igéje. Kinek az eszközévé lettél? Farkas lettél a találkozáskor, vagy áldozat? Általad milyen hatalom hatása alá került a másik ember? Vagy a másik által te milyen hatalom hatása alá kerültél? Hogyan járod most az utaidat? Van-e a te utaidnak mennyei oka, mennyei célja? Megelőzi-e utaidat és találkozásaidat rákészülés, imádságban, Istenre bízásban, Isten félelemben? Világosságban járod-e utaidat? Áldássá leszel-e, vagy átokká leszel-e mások életében? Veled találkozva kit kapnak benned, akik megismerkednek te veled? A történettel fejezem be. John D. Rockefeller, aki a világ egyik leggazdagabb embere volt, fiatal korában határozta el, hogy ő sok pénzt fog keresni, és meg is tett mindent vasszorgalommal, és 33 éves korában az első 1 millió dollárja már ott volt a zsebében. 43 éves volt, amikor a világ legnagyobb vállalatát ő vezette. 53 éves korában ő volt a világ egyetlen milliárdosa. Mindent föltett a pénzkeresésre, De 53 éves korára egy különös betegség jött ki a testében, amely miatt kihullott az összes haja, a szemöldöke is, a szempillái is, és elkezdtek sorvadozni az ő izmai. Úgy nézett ki, mint egy múmia. Annyira elkezdett sorvadni. Évekig nem tudott mosolyogni a lelki terhek miatt, annyi ellensége volt meg irigye, testőrökkel kísértette magát, rosszul aludt, csak teljes pempőt meg kekszet tudott évekig enni, pedig ő volt a világ leggazdagabb embere. Minden nap tonna számra ette volna libamájat is, kaviárt, de nem tehette a betegség miatt. 53 évesen azt mondták az orvosai, hogy maximum egy éve van hátra. Maximum egy éve. Olyan beteg. New Yorki újságírók közül nem egy előre megírta a gyász jelentését, hogyha meghal, akkor úgy villámgyorsan elő lehessen venni a fiókból, és akkor leadhassa az újság. Ennyire készültek már az újságírók arra, hogy John D. Rockefeller az nem sokára halott lesz, és egy álmatlan éjszakán rájött Rockefeller arra, hogy hiába van sok pénze, nem lett tőle boldogabb. Hiába vannak milliárdjai. Egyetlen egy garast nem vihet át a más világra. Ő találkozott a lelki ismeretének szavával. És ő ettől a pillanattól kezdve fordult a hit dolgai felé, és a hit dolgaival való találkozás változtatta meg az életét. Létrehozta a Rockefeller alapítványt, segített rengeteg keresztény gyülekezeten, milliókkal támogatta a szegényeket, az alapítványoknak a munkája és pénze segítette hozzá például a penicillin és más orvosságoknak a felfedezését, és megváltozott az élete. Elkezdett tudni enni, aludni, mosolyogni, és az, akinek 53 évesen azt mondták, hogy max. Egy éved van, 98 éves korában tért haza a Teremtőhöz. Mindez azért, mert találkozott a hit dolgaival. Találkozott az Isten dolgaival, és ez megváltoztatta az életét. Sok-sok találkozás van a te életedben is. Legyen mind Istentől való, és óvakodj attól, ami más hatalomtól való találkozás. Legyél keresztényként ebben a világban búvárpók, őrizd a fehér ruhádat, amelyet Jézus élete odaadása árán neked adott. Amen. Ének szóval feleljünk az ígére, testvérek. A 240. dicséretnek a 4. versét énekeljük most feleletül az ígére. 240. dicséretünk 4. versét énekeljük. Így kezdődik a 240. énekünknek a 4. verse. Ó, mennybéli Isten, te vagy én reménységem, kinek hatalmában, kezében ellenségem. Ott vagy te, Úristen, én nagy segítségem, ahol nincs reménységem. És imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, nagyon tiszta őszintességgel utainkat eléd hozni. Utainkat, amelyen több száz vagy több ezer találkozás volt már. Utainkat, amelyen vagy mi voltunk más emberek farkasaivá. Mi vittünk más embert a bűn irányába, a hitetlenségbe, vagy pedig bennünket buktattak el más emberek, akik farkassá lettek életünkben. Urunk, olyan bölcsen tanít a te szavad, és annyira nem figyeltünk rá. Olyan bölcsen tanít, hogy járjuk megfontoltan utainkat, őrizzük tisztán szívünket, hiszen a Zsoltárban is fölteszi a Zsoltáros a kérdést, hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú, úgyhogy megtartja igédet. Tudtuk a választ, tudtuk a kérdést, de máshogy jártuk utainkat. Oly sok mindent elrabolhatott a sátán, oly sok mindent rombolhatott a mi életünkben, könyörülj rajtunk. Bocsáss meg, amikor mi váltunk más emberek vétkének okozójává, és könyörülj rajtunk, amikor a mi bölcstelen szívünk idegen hatalom hatása alá került. Légy irgalmas sok-sok vétkeinkhez. Légy irgalmas, Urunk, hiszen átokká lettünk sok-sok ember életében, pedig te arra hívtál el, hogy áldássá legyünk. Urunk, taníts minket úgy élni ebben a tisztátalan világban, mint ahogy Dél-Amerikában él a búvárpók, hogy ott él a tóban, de őt nem illeti a nedvesség. Szeretnénk így őrizni a mi egész lényünket a te számodra, hirdetni ezzel is evangéliumodat, hogy itt élünk ebben a bűnben fertőzött világban, itt élünk ebben a tisztátalan világban, egy egészen idegen közegben, de attól, hogy úgy éljünk, hogy ne illethessen bennünket a gonosz. Kérünk, Istenünk, hogy taníts minket avval az indulattal élni, utainkat járni és találkozni, ahogy Pál apostol tanított. Olyan csoda és megható ránézni, aki imádkozott még azokért is, akiket nem is ismert, csak hallott róluk. Vágyott velük tisztán, szeretetből, mennyei okkal, céllal találkozni, akikről csak hallott. Vágyott azoknak is áldássá lenni, akiket még nem is ismert. És mi gyakran azok számára sem válunk áldássá, akiket ismerünk, vagy akikkel együtt létezünk. Könyörülj rajtunk, hogy áldásokká váljunk általad. Könyörülj a mi szíveinken, szíveink gonosz indulatán. Taníts minket, formálj minket, hogy azzá legyünk, akivé te akarsz formálni. Rád bízzuk a mi szeretteinket, családtagjainkat. Rád bízzuk ennek a gyülekezetnek minden tagját. Könyörgünk a betegekért és szenvedőkért, gyászolókért és szomorkodókért, szegényekért, könyörülj rajtuk, Istenünk. Hadd legyünk áldássá az egész gyülekezet és annak minden tagja a környezetünk számára, a te dicsőségedre. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a saját szívének imádságát, fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Megáldalak téged, és áldás leszel, így szól az Úr. Amen. Az záró énekünk a 462-es dicséret, mindhárom versét énekeljük, testvérek, hogy a mi utainkon Jézus vezessen. 462-es dicséretet énekeljük, 462-es énekünket keressük ki, mind a három versét énekeljük, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.